Még mindig a két testvérről szóló példabeszéd a téma. Folytatnám a példabeszéd harmadik részével. A 25. vers, Lukács evangélium 15. fejezetének 25. versétől a 32. olvasom. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és apád levágta a hizlalt borjút, hogy egészségben előkerült, felelte. Erről megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért az apja kijött és kérlelte. De ő szemére vetette apjának. Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Most meg, hogy ez a fiad megjött, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, hizlalt borjút vágattál neki. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt, és életre kelt. Elveszett, és megkerült. Azt hiszem ismerős ez a lelki állapot mindenkinek, aki igazságtalannak tartja Isten irgalmát azok felett, akik szerintünk méltatlanak Isten szeretetére és jóságára, akik nem tartották meg a törvényeket, a szabályokat, erkölcsileg szétesett az életük. Igazságtalannak és jogtalannak tartjuk, hogy Isten megbocsát nekik és szereti őket, hogy rájuk is süt az Isten napja, hogy nekik is hullat esőt az ég. Sokszor voltunk már hasonló helyzetben, amikor nem értettük Istent, igazságot akartunk, a mi igazságszolgáltatásunkat vártuk el Isten részéről. Az idősebbik fiú a mezői munkából tér hazafelé, hallja, hogy ünnepelnek otthon. A szolgákat kérdezi meg, nem az apját, mert föl van háborodva, hogy mi történik, ki maradt az ünnepből. Ő dolgozik, húzza az igát, otthon pedig ünnep van. Haragra gerjed, és nem akar bemenni. Ahogyan a fiatalabbik fiú elé az apa ment ki, mert várta és messziről meglátta, ugyanúgy az otthon maradott elé is az apa megy ki. Isten megelőlegező, elébe menő szeretetének a példabeszéde, ez a két testvérről szóló példázat. Isten mindig előbb lép. Nem várja meg, amíg mi lépünk. Akkor is, hogyha otthon maradtunk, és akkor is, hogyha elmentünk. A mi szeretetünk már csak válasz az elénk siető isteni szeretetre. Az idősebb ki van akadva, nem tartja igazságosnak, hogy ez a semmire kelő, az örökséget eltékozló, most minden próbatétel és feltétel nélkül, vezetés nélkül, ünnepi lakomával lett megajándékozva. Ehhez a szeretethez kellene felnőnünk. amelyik nem leckésztet, hanem ajándékoz, amelyik segít a szeretetével, hogy képesek és készek legyünk megváltozni. Keserűség és morgás tör elő a szívéből, és ekkor derül ki, hogy mi van a vallásos jó fiú álarca mögött. Hányszor megjátszuk a hűséges, törvénytisztelő, a becsületes, a vallásos, hívő embert, miközben a szívünk tele van undoksággal, miközben a szívünk forr és morog, közben nagyokat imádkozunk. Nem kell félni, Isten nem aláz meg bennünket ezért. Szeretné, ha letennénk az állarcunkat. Szeretné, hogyha nem játszanánk meg a jó katolikust, hanem igazán valódi emberként lennénk keresztények. Ha nem szerep lenne az, amit a törvénytiszteletből, az erkölcsös életből megvalósítunk, hanem tényleg belülről fakadna. Látod, én annyi éve szolgálok neked, Beti, az apja szemére, az idősebb, egyszer sem szedtem meg parancsodat. Tökéletes katolikus. Ilyen ritkán van, de ő az volt. És nekem még egy gödért sem adtál soha, hogy egyet mulathassak a barátaimmal. Miközben megtartjuk Isten parancsait, ott lapul bennünk a béres lelkülete, amelyik mindig számító. Megteszem és tartom a markomat. Megyek misére, imádkozom naponta sokszor, még a persejbe is teszek, jót is cselekszem másokkal, és titokban elvárom, hogy Isten ezért engem már itt a földön megjutalmazzon, és hát a mennyországba is bevigyen. Elképzelhetetlennek tartjuk, hogy Isten szeretetét nem kell megszolgálni, hogy ez teljesen ingyen van, azt csak hinni kell és befogadni. Nem azért kell jót tenni, hogy jó legyen hozzánk az Isten, hanem azért tesszük a jót, mert jó hozzánk az Isten. És nem tehetünk mást. Ha velünk jót tett, mi is megtehetjük ezt másokkal. Számon kéri az apját, hogy hogy mer lakomát ülni a fiatalabbal. Fogalma sincs arról, hogy milyen utat járt végig a testvére. Ő csak a tényeket látja és az igazságot, a saját igazságát hajtogatja. Nem látja azt a belső utat, amin az öccse végigment, a lázadástól egészen a bűnbánatig és a hadatérés útját. Ő csak az igazságtalanságot látja. És éppen ez mutatja, hogy titokban ő is végig arról a szabadságról álmodott, amit a fiatalabb megpróbált, de neki nem volt bátorsága föllázadni. Ő nem merte meglépni azt, amit a fiatalabb megtett. És ezért belsőleg megkeseredett az engedelmességében, és mit sem tud arról a belső szabadságról, amit a fiú, a testvére visszaszerzett, vagy megkapott ajándékba. Amíg morgunk, panaszkodunk, sopánkodunk, vádaskodunk, addig megvédjük a szívünket, megvédjük magunkat attól, hogy Isten betöltse a szívünket az ő szeretetével. Addig csak azt engedjük meg, hogy ha jó voltam, akkor tegyél velem jót. Ha rendes voltam, akkor adjál kegyelmet. Megvédjük magunkat Istentől és az ő túláradó szeretetétől. Fiam, te mindig velem vagy, mondja az apa, mindenem a tiéd. Ez az, amivel sem a fiatalabb, sem az idősebb nem tudott mit kezdeni. Nem tudták, hogy mekkora kincs birtokában vannak, hogy ők nem béresek, akiknek jónak kell lenni, hogy aztán jó legyen hozzájuk az apjuk, hanem fiak, az ő fiai, akiknek alanyi jogon jár a szeretet. Azért, mert ő a családhoz tartozik, vagy ő a családhoz tartozott. Ezzel a fiúi lét nagyságát magyarázza el az apa a fiának. És ezek ugyanazok az igék, amelyekkel Jézus a főpapi imájában az atyával való kapcsolatát írja le. Mindaz, ami az enyém, a tiéd, és ami a tiéd, az enyém. Nem tudjuk, hogy hogyan reagált ezekre a szavakra az idősebbik fiú. Viszont azokkal a szavakkal, amivel az evangélium folytatódik, hogy illet vigadnunk és örülnünk, mert ez az öcséd halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült, Jézus a példabeszédet visszahozza abba a valóságba, amiből indult. Ugyanis ez a példabeszéd a farizeusoknak és az írástudóknak szólt, akik föl vannak háborodva azon, hogy Jézus szóba áll a vámosokkal és az utcanőkkel és a bűnösökkel. Ez a két testvér, a fiatalabb fiú a vámosokat, utcanőket, bűnösöket jelképezi, az írástudók, farizeusok pedig az otthon maradott idősebb testvért. Jézus ezekkel a szavakkal a zúgolódó, morgó farizeusokhoz és írástudókhoz szól, mégpedig a szívükhöz, akik nehezményezték, hogy miért áll szóba a bűnösökkel. Szeretné megnyerni az ellenfelei szívét, és arra kéri őket, hogy ők is ünnepeljenek együtt. A hazatérés órájában, kiengesztelődés órájában. Hiszen azzal, hogy Isten elküldte az ő egyszülött fiát, kiengesztelte önmagával a világot. És Pál is magáéval teszi ezt a kérést, amikor azt írja a korintusiaknak, Krisztusért kérlek benneteket, engesztelődjetek ki az Istennel. Ami azt jelenti, hogy ki kell engesztelődni azokkal a testvéreinkkel, akik szerintünk bűnösök, megvetésre méltók, akik nem méltók Isten irgalmára és szeretetére. Isten mindig a szívet nézi, és nem a külső. Amikor csak azt nézzük, hogy mit keres köztünk ez vagy az a testvérünk, embertársunk, és semmit nem tudunk az ő belső útjáról, akkor csak ítélkezünk. Ilyenkor minket is meghív Isten az ünnepi asztalhoz, és Pállal együtt azt kéri tőlünk, Krisztusért kérünk benneteket, engesztelődjetek ki az Istennel. Vannak közöttünk sokan, akik úgy vélik, hogy ők Istennel egyenesben vannak. Nem szegik meg a parancsait. Számukra Isten elsősorban törvény, jogi viszonyban állnak vele. Isten azonban nagyobb, mint a törvény, és a törvény Istene. Valamennyünknek meg kell térnünk a törvény Istenétől egy nagyobb Istenhez, a szeretet és az irgalom Istenéhez. És másokat is meg kell hívnunk ő hozzá. És ez akkor lehetséges, ha visszatérünk a minket szenvedélyesen szerető Istenhez.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.